Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Másfél évnek kellett eltelnie, és egy bírósági döntés kellett ahhoz, hogy a Szabad Európa betekinthessen azokba a dokumentumokba, amelyekből egyebek között azt próbáltuk kideríteni, milyen szerkesztési elvek alapján készülnek a közpénzmilliárdokból fenntartott közmédia tartalmai, és kifele, kikérhető számon ezekért a tartalmakért. Keller Alánt Ákos írta meg, miről árulkodnak a kiperelt dokumentumok. Nem ez az első cikked a közmédia működéséről. Mi volt a per előzménye? Azt mondtam a felvezetőben, hogy egy bírósági döntés kellett, de valójában ez nem is egy bírósági döntés, ugye?
Igen, hát fellebbezett a Duna Média szolgáltatókat bepereltünk, szóval egy másodfokú döntésre volt szükség ahhoz, hogy is kiadják az adatokat. Én már több cikkben foglalkoztam a közmédia állapotával, itt a Szabad Európán, ezek főleg a köztévét és a hírügynökséget, az MTI-t érintették, és volt, illetve jelenlegi munkatársakkal készült interjúkkal alapján kiszivárgott e-mailek, és ugye a leghíresebb talán az a hangfelvétel volt. Ezek alapján az derült ki, hogy mind a hírügynökségnél, a fotóügynökségnél és a köztévé híradójában is tulajdonképpen az az elvárás a munkatársakkal kapcsolatban, hogy a kormánypárt számára szempontjából elfogultan közvetítsenek, adják a híreket, miközben ugye a törvény szerint alaposnak, elfogulatlannak, pártatlannak kell lennie a közmédiának.
Ki képviselték a Szabad Európát ebben a perben?
A Társaság a Szabadsági Jogokért azt látta el a képviseletünket a perben. Egyrészt azért, mert nekik ez a szakterületük, értenek hozzá, mint sok minden máshoz, ők ingyen látták el a képviseletünket, és ők ezt az itt szerzett tapasztalatokat, aztán föl tudják szerintem használni más munkájukban is, tehát hogy megosztani az itt keletkezett tudást és tapasztalatot.
Sok cikkben, cikksorozatban foglalkoztál a közmédia működésével, a közmédia különböző területeinek a működésével. Egy kicsit elevenítsük fel, hogy mi szabályozza, milyen követelményeknek kell megfelelnie a közmédiának.
Van egy médiatörvény, és van egy úgynevezett közszolgálati kódex, amik nagyon leegyszerűsítve, de tulajdonképpen szó szerint kimondják, hogy kiegyensúlyozottnak kell lennie, tárgyilagosnak, felelős hírszolgáltatást kell nyújtania ezeknek az magának a közmédiának, ami a TV, rádiócsatornák és a MTI hírügynökség.
Azokat a szerződéseket kértük el, vagy próbáltuk kiperelni a jogi eljárás során, ami a Duna és az MTV együttműködését szabályozza. Miért fontos, hogy ezt ismerjük?
Azért, mert amiket előbb elmondtam, hogy kiegyensúlyozott alapos hírszolgáltatást kell nyújtani. Ez a közmédia szolgáltatójára vonatkozik, ami a Duna Média Szolgáltató nevű entitás, de a Fidesz kormány létrehozta nem sokkal az új médiatörvény elfogadása után a MTV-t, ami a tulajdonképpen, aminek a feladata a műsorok legyártása. Tehát ez jogilag úgy néz ki, hogy a Duna, mint média szolgáltató, megrendeli a szolgáltatást, a műsorok legyártását az MTVA-tól. Ezért lehet az, hogy az MTVA-nak 130 milliárd forint a költségvetése, ez szintén állami pénz, míg a Dunáé kb. 3 milliárd. És ugye a Dunának, mint médiaszolgáltatónak kellene betartania a médiatörvényben, illetve a közszolgálati kódexben megfogalmazottakat, de mivel nem ő gyártja le a műsorokat, ezért azt szerettük volna megtudni, hogy hogyan próbálja meg biztosítani a megrendelések során a Duna, hogy az MTVA betartsa a törvényi előírásokat, mert a törvény ki is mondja, hogy a szerkesztői felelősség az a Duna Média szolgáltatónál van, de ők ugye nem készítenek műsorokat.
Másfél évnek kellett eltelnie hogy mire sikerült valamiféle dokumentumot kipperelni belőlük. Pontosan milyen dokumentum volt ez?
Mi arra lettünk volna kíváncsiak, hogy milyen dokumentumok szabályozzák a Duna Igen. és az MTVA közötti kapcsolatot. Nekünk a birtokunkban voltak azok a szerződések, amik ezt a kapcsolatot 2011 és 2015 között szabályozták, mert ebben az időszakban még a közszolgálati médiaszolgáltató, az külön volt a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Duna TV és a MTI. És ezt a négyet vonták össze 2015-ben a Duna alá. És nekünk ezek a korábbi szerződések megvoltak, és azt feltételeztük, és ez lenne az életszerű is, hogy ez a szerződés tovább élt, van valami új hasonló, ami mégiscsak szabályozza, hogy mi alapján rendel meg egy állami közszolgálati médiaszolgáltató 130 milliárd forintnyi szolgáltatást egy másik cégtől, noha az is állami, de hát ez egy jogilag egy másik entitás, és szerettük volna megismerni ezt a keretmegállapodást, és kikértem néhány műsornak is a műsor megrendelő adatlapjai. Elvileg a Duna médiaszolgáltató egy évre előre kitalálja, hogy milyen műsorokat szeretne látni, melyik csatornán, és akkor ugye ezeket lebontják egyes műsorokra, és a Duna megrendeli ezeket a műsorokat, az MTV által megrendeli ezeknek a legyártását, és itt kíváncsi lettem volna a több műsornak az ilyen megrendelő adatlapjára, hogy mi az, amit a Duna leír, hogy szeretne, hogy benne legyen például egy híradóban. És egy közvetlen között igényes formájában kértem el ezt ugye a Duna média szolgáltatótól, akik megtagadták ezeknek a adatoknak a kiadását, először arra hivatkoztak, hogy ilyen szerződés nem elérhető, aztán arra, hogy nincsen, és a műsor megrendelő adatlapokra pedig azt mondták, hogy üzleti titokatnak a tárgyát képzik, ezért nem adják oda, és akkor döntöttünk úgy, hogy a TASZ segítségével bepereljük őket a dokumentumokért.
Aztán végül is sikerült néhány dokumentumot kiperelni, és ezeket megmutatta Durván Ágnesnek, a Mérték Média elemző kutatójának is, ő is megszólal a cikket. Mit mondott az iratokról számára, miről tanúskodnak ezek a dokumentumok?
Hát ugye az első dolog csak, hogy amit megkaptunk, a bíróság elfogadta azt az érvelést, hogy mi nem tudtuk bebizonyítani, hogy ilyen átfogó háttér vagy keretszerződés létezik. A Duna azt mondta, hogy ilyen nincsen.
Arra appelláltunk, hogyha korábban volt, akkor logikus, hogy most is kellene, hogy legyen, és a bíróság ezt úgy látta, hogy nem feltétlenül következik az egyik a másikból?
Így van, meg hiába lenne élet egyszerű, hogy egy ilyen volumenű, tehát ilyen 100-130 milliárd forintokról van szó évente, és hát sokkal kisebb összegekre magánemberek azért kötnek szerződéseket. Viszont néhány műsornak a műsor megrendelő adatlapját megkaptuk, ezt tudtam itt csak megmutatni Urbán Ágnesnek. Ezeken a műsor megrendelő adatlapokon hát nem nagyon tartalmaznak semmit, tulajdonképpen az műsor címe van rajta, hogy hol, mikor kell műsorba kerülnie, milyen hosszú, és hogy élő vagy fölvett műsoradás, de az, hogy ki szerepeljen benne, hogy nézzen ki, ki készítsék ezeket a műsorokat, ez egyáltalán ezek üresek ezek a mezők, az, hogy mennyibe kerül, nagyjából milyen költségvetésből, annak nincs is rubrika, és azt is kihúzták, hogy ki az, aki a Duna Média szolgáltató részéről ezt megrendelte.
Van összehasonlítási alap, tehát mondjuk egy kereskedelmi televíziónál egy ilyen megrendelő lap, vagy egy műsor adatlap, az tartalmazza azokat az adatokat, amiket mi most hiányoltunk erről?
Kellene, hogy tartalmazza, igen, és ugye Urbán Ágnes is azt mondta ezeket látva, hogy kizárt, hogy ez alapján történjen a műsorgyártás, mert hogyha valaki megrendel egy szolgáltatást mástól, akkor minden jobban szeretné specifikálni, hogy a szolgáltatás az olyan legyen, mint amilyet ő elképzelt, amit megrendelt, és főleg, hogy annyiba fog kerülni, ami belefér a büdzsébe.
Sorozatban készültek a cikkek arról, hogy milyen anomáliák vannak. Ott dolgozók beszéltek a különböző körülményekről, a szerkesztők befolyásolásáról, adott esetben megfélemlítéséről, de soha semmilyen vizsgálat igazából nem indult az ügyben, és semmiféle felelős se következménye nem lett ezeknek az oknyomozó feltáró cikkeknek. Miért nincsen? Ugye van egy nagyon részletes szabályozás, van hatóság, amelyik felügyelhetné ezeknek a szabályoknak a betartását, ez mégsem történik meg.
Egyrészt ugye van a médiahatóság és a közszolgálati kuratórium, akik őrködnek a fölött, hogy a törvényeket betartsák, tényleg a leírt, előbb már felsorolt szabályoknak megfelelően működik-e a közmédia. És a médiatanácsban kizárólag a Fidesz által delegált tagok ülnek, és a médiatanács működésének az elmúlt évei azt bizonyítják, hogy tulajdonképpen a döntéseiket nem feltétlenül a törvények szerint hozzák meg, hanem a Fidesz elvárásaihoz igazítják. Tehát, hogy itt semmiféle vizsgálat el sem tud indulni. A közszolgálati kuratóriumban pedig vannak ugyan az ellenzék által delegált tagok, de itt is többségben vannak a kormánypárti tagok, ők pedig blokkolnak mindenféle ellenzéki kezdeményezést. És itt jön a második vonala annak a védelemnek, hogy ők is csak ugye azt tudnak vizsgálni, hogy a Duna betartja-e a törvényeket és a rá vonatkozó szabályokat, de mint most ugye pont ennek a pernek és a cikk kapcsán is kiderült, hogy tulajdonképpen a Duna nem csinál semmit, nem fogalmaz meg elvárásokat, az MTVA úgy tűnik, hogy a saját feje után megy, és maga dönti el, hogy hogy nézzen ki például egy híradó, de a törvény szerint ők nem felelősek azért, ami ott elhangzik, őket rajtuk nem lehet számon kérni azt, hogy a nem olyan egy híradó, ami ennek a médiatörvény szerint lennie kell.
Ezt egy fél mondatban azért említsük meg, hogy azért van ezekben a testületekben, ellenőrző testületekben Fidesz többség, mert hogy ezek paritásos alapon működnek, és miután a Fidesz túlsúlyban van a parlamentben is, ezért ezekben a testületekben is túlsúlyban.
Így van.
Nincsenek szerződések, nincs leírva semmi, nincs dokumentálva semmi, vagy legalábbis alig valami. Ez derül ki például ebből a megrendelő labból is, ugye, amit elértünk, vagy kipereltünk. Miért lehet fontos az, mi lehet az érdeke a kormánynak, hogy a közmédia működése ne legyen átlátható?
Ugye a Duna megrendeli ezt a szolgáltatást az MTVA-tól, de nem a Duna fizeti ki. Itt valóban mindent az állam fizet, még mind a két szereplő állami, de nem a Duna fizeti ki az általa megrendelt szolgáltatás, hanem közvetlenül a költségvetés. Hogy ne legyen átlátható, hát ez szerintem pont azért, hogy ne lehessen felelősségre vonni senkit. Azért, hogy itt nem a média törvénynek megfelelően zajlik a műsorszolgáltatás. Mert mivel, ahogy elmondtad itt, ezek az ellenőrző testületek paritásos alapon működnek, tehát, hogy aki többségben van, vagy kétharmados többségben van a parlamentben, ő adhatja ezekbe, delegálhatja ezekbe a testületekbe a többséget, de hogyha ez megváltozna, akkor pont emiatt nem lehet utána menni annak, hogy valójában itt kimúlt az, hogy nem a törvényeknek megfelelően zajlik a közmédia műsorszolgáltatása.
Ez egy friss hír, és kapcsolódik ahhoz, amit kérdezni szeretnék nevezetesen, hogy meddig mehet még ez így, miután az Európai Unió is többször kifogásolta Magyarországon a média pluralizmus, a média sokszínűségének hiányát, a média szabadság hiányát. Friss hír, amit akarok idézni neked, az az, hogy az Európai Bizottság éppen ma a beszélgetésünk idején beterjesztett egy törvénytervezetet. Ez arról szól, hogy garantálná a média pluralizmust a 27 tagállamot tömörítő Európai Unióban, valamint megakadályozná a politikai beavatkozást a médiában és az újságírók megfigyelését is. És ez a média szabadságról szóló törvény, amely a magyarországi, lengyelországi és szlovéniai média szabadsággal kapcsolatos aggodalmak miatt született, szigorúbb szabályokat hozna a kisebb riválisokat felvásárló médiakoncernekre, biztosítva, hogy az ügyletek ne csorbítsák a média pluralizmust és a szerkesztői függetlenséget. Ez azért is érdekes, mert nem csak a hazai média helyzettel, hanem például a NER külföldi média érdekeltségeivel és összefonódásaival is foglalkoztál, például részletesen éppen a szlovéniai helyzettel.
Előremutató, hogy 10 év után lépések történnek, akár európai szinten. Nem hiszem, hogy ez a magyar média helyzetre valódi hatással lenne. Egyrészt azért, mert itt már megtörtént ez a koncentráció ugye a KESMA részéről, amit ugye nem lehet visszacsinálni, mert nem mondhatja azt az Európai Unió egy magáncégnek, hogy akkor most adja el a dolgait, tehát ez teljesen abszurd volna. A rádiós piacon is, meg amúgy is, mert tehát végbe mentek azok a visszafordíthatatlan változások, szerkesztőségek mentek szét, amiket nem lehet visszacsinálni a közmédiáról, hogyha jól értettem, amit most elmondtál, ez a dolog egyáltalán nem szól. Talán megelőzni más országokban hasonló folyamatokat meg lehet, de nem hiszem, hogy ez a magyar média helyzetre érdemel befolyással tudna lenni egy ilyen szabályozás.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.